Keze remegésétől néhány betű olvashatatlanná vált, kijavította, aztán C betűt írt a sorok alá, ami Claire de Bourgeois jelentett, csengetett. Jacques, mondta a belépő komornyinknak, 7:30-kor elmegy Rochefidulhoz, ahuda Markit keresi. Ha a Marki úr ott van, átadja neki ezt a levelet, választ nem kér. Ha nincs ott, akkor hazajön és visszahozza a levelet. Méltóságos asszony, valaki van a szalomban. Csak ugyan, szólt a hölgy és benyitott a szalomba. Özsen kezdte rosszul érezni magát, végre meglátta a vikantnét, és szíve elfacsarodott az asszony izgalomtól remegő hangjától. Bocsásson meg, uram, néhány sort kellett írnom, de most már az öné vagyok. Nem is tudta, hogy mit mond, mert közben ezt gondolta. Úgy el akarja venni Rochefidet kisasszonyt, mintha nem lenne lekötve. Ezt a házasságot még ma este felborítom, vagy... De nem. Holnapra tártalan az egész. Kedves rokon, szólalt meg Özsem. Tessék! Nézett rá a vikomtné dermesztően kihívó pillantással. Özsem megértette. 3 óra óta annyi mindent tanult, hogy most résen állt. Asszonyom, hebegte elpirulva, a kis habozás után folytatta. Bocsásson meg, de annyira szükségem van pártfogására, hogy nem ártott volna egy kis atyafisságos kapcsolat. Bozianné szomorkásan mosolygott, már érezte maga körül a balsors vihar szelét. Ha ismerné a családom helyzetét, folytatta Rastignac, örömest játszaná a mesebeli tündér szerepét, aki kedvét leli abban, hogy elhárítsa az akadályokat védencei útjából. Hát jó, kedves rokon, nevetett az asszony. Miben lehetek segítségére? Nem is tudom. Már az is, hogy szegről végről rokonságban vagyok önnel, kincset ér. Zavarba hozott, azt se tudom, mit akartam mondani. Ön az egyetlen ismerősöm Párizsban. Ó, önhöz akartam fordulni, meg akartam kérni, vállaljon el, mint szegény gyereket, aki szívesen a szoknyájához varná magát, és meg tudna halni önért. Megölne valakit, értem? Akár kettőt is. Gyerek. Igen. Maga gyerek, mondta a vikomtné visszatartva könnyeit. Maga őszintén tudna szeretni. Ó, sóhajtott Özsen, és bólintott. A merész válasz élénk érdeklődést keltett a vikomtnéban a diák iránt. A délvidéki ifjú most először számítgatta eshetőségeit. Rösztónék buduárja és Bosszianné rózsaszín szalonja közt 3 évre valót tanult abból a párizsi jogból, amelyről sosem esik szó az egyetemen. Pedig ez magasrendű tudomány, és aki jól megtanulja és helyesen alkalmazza, mindent megérthet. Tudom már, mit akartam mondani, mondta Özsem. Az ön bárján megismerkedtem Resztó grófnéval, és ma délelőtt nála voltam. Biztosan rosszkor ment, szólt mosolyogva Bosszianné. Hát igen, tájékozatlan vagyok, és mindenkit magamra haragítok,
ha ön nem segít rajtam. Azt hiszem, nagyon nehéz Párizsban olyan nőt találni, aki fiatal, szép, gazdag, elegáns, és nincs lefoglalva. Nekem pedig szükségem van egyre, aki megtanítana arra, aminek maguk nők olyan tudós magyarázói az életre. Csak hogy mindenütt találok egy Trae grófot, eljöttem hát ide, hogy megtudjam egy rejtély kulcsszavát, és megkérjem önt, mondja meg, milyen ostobaságot követtem el. Említettem egy öreg Lange hercegasszony, ő kegyelmessége, jelentette Jacques félbeszakítva a diákot, aki erre bosszús mozdulatot tett. Ha érvényesülni akar, mondta halkan a vikomtné, Első az, hogy nem mutassa ki ilyen nyíltan az indulatait. Hozta Isten, kedvesem! Fogadta vendégét. Fölállt a hercegné elé ment, és mindkét kezét megszorította, oly túláradó gyöngétséggel, mintha édes nővére lett volna. A hercegasszony a legelbűvölőbb kedveskedéssel viszonozta. Ezek eten igazi jó barátnők, mondta magában Rastignac. Mindjárt két pártfogóm lesz, ennek a két asszonynak azonos hajlamai lehetnek, és a hercegné is bizonyára kitüntet majd az érdeklődésével. Minek köszönhetem a szerencsét, drága Antoinette? Kérdezte Belsonné. Láttam, hogy Ahuda Pinto úr Rochefide éghez ment. Gondoltam, egyedül találom magát. Bozianné nem harapott az ajkába, nem pirult el. Tekintete nem változott meg, sőt, mint a felderült volna a homloka, mi alatt a hercegné ezeket a végzetes szavakat mondta. Ha tudtam volna, hogy vendége van, tette hozzá a hercegné, Özsén felé fordulva. Özsén de Rastignac úr, az unokatestvérem, mondta a vikomtné. Nem tudja, hogy mi van Montrevault tábornokkal? Kérdezte. Szerizitől hallottam tegnap, hogy sehol sem látni. Volt ma magánál? A hercegnét szíven találta a kérdés. Őrülten szerelmes volt a tábornokba, aki a hír szerint elhagyta. Elpirulva felelte. Tegnap az Élizében volt, de persze szolgálatilag, jegyezte meg Bozianné. Klára bizonyára tudja, folytatta a hercegné kárörömtől sugárzó arccal. Holnap hirdeti ki Ahuda Pinto és Rochefide kisasszony egybekelését. Túl kemény vágás volt. A vikomtné elsápadt, de nevetve válaszolt. Üres pletyka, ostobák szórakozása ugyan, miért kapcsolná össze Ahuda a Rochefide névvel Portugália egyik legelőkelőbb nevét. Rochefidék újdonsült nemesek. De amit mondják, Berté 200 000 fran járadékot fog kapni hozományul. Ahuda sokkal gazdagabb, sem hogy ilyesmire számítson. Csak hogy kedvesem, Rochefide kisasszony, nagyon bájos teremtés. Úgy. Szóval ma ott vacsorázik, a feltételekben már megállapodtak, nagyon meglep, hogy kegyed ilyen hiányosan van értesülve. Hát mondja, uram, miféle balfogást csinált tegnap? Kérdezte Özsent Bozianné. Tudja, kedves Antoinette, ez a szegény fiú most csöppent ebbe a világba. Egy szót se ért abból, amit mi ketten beszélünk. Legyünk rá tekintettel, halasszuk holnapra a témát, hiszen holnap úgyis mindent hivatalosan megtudunk, úgyhogy kegyed minden bizonnyal még csak kötelességtudásból hozta híreit. A hercegné tetőtől talpig végigmérte Özsent, azzal az arcátlan pillantással, amely agyon lapítja és fagypontig hűti le a férfit. Asszonyom, tudtamon kívül tördöftem Rösztóné szívébe, tudtamon kívül ez a hibám, mondta a diák, akinek volt annyi esze, hogy megértse a két nő édeskedő szavai mögött lappangó gyilkos célzásokat. Önök továbbra is érintkeznek azokkal, akik tudatosan megbántják önöket, és talán félnek is tőlük, míg arról, aki úgy sért meg valakit, hogy nem sejti, milyen mély sebetűt, azt tartják, hogy ostoba tökfilkó, és megvetést érdemel, mert nem tud semmit a maga hasznára fordítani. Bozianné olvadó pillantást vetett a diákra, hogy csak nagy lelkek tudják egyszerre kifejezni hálájukat és méltóságérzetüket. Ez a pillantás, mint valami balzsam enyhítette a sebet, amelyet a hercegné felmérő tekintete ütött a diák szívén. Képzelje csak, folytatta Eugène. El akartam nyerni Resto gróf jó indulatát, mert, mondta alázatos és gúnyoros képpel fordulva hercegnéhez, meg kell mondanom, egyelőre bizony csak szegény diák vagyok, nagyon elhagyatott, nagyon szegény. De mondja ezt, Rastignac úr, mi nők sohasem akarjuk azt, aki senkinek sem kell. Vetette oda Eugène. Még csak 22 éves vagyok, el kell viselnem a korommal járó bajokat. Egyébként most gyónok, és nem térdelhetnék szebb gyóntatószékben. Itt követjük el azokat a bűnöket, amelyekkel a másikban megvádoljuk magunkat. A hercegné hideg arccal fogadta ezt az istentelen beszédet, amely sértette ízlését. Rastignac úr, úgy látszik, kezdő? Bozianné jó ízűen elnevette magát unokafivére és a hercegnő rovására. Úgy van, drágám, kezdő még, és tanítónőt keres, aki jó ízlésre oktatná. Kegyelmes asszonyom, mondta Eugène, nem természetese, hogy beavatást szeretnék nyerni annak a titkába, aki elbájol? Fújkorholta magát, Borbé szájába illő frázisokkal traktálom őket. De hiszen Röztóné, úgy tudom, Trai úr tanítványa, jegyezte meg a hercegné. Ez az, amit nem tudtam, válaszolta a diák. Ezért tolakodtam Hebehurdján közéjük. Mondom, a férjel elég jól megértettük egymást, az asszony is megtűrt egy darabig. Akkor azonban azt találtam mondani nekik, hogy ismerem azt a férfit, akit egy melléklöpcsön távozni láttam, és aki egy folyosó mélyén megcsókolta a grófnét. Ki azt kérdezte a két hölgy? Egy aggasztján, aki havi 40 frankból él a Saint-Marceau negyed legmélyén, akár csak én, a szegény diák. Mindenki kigúnyolja a szerencsétlen flótást, akit Gorió apónak hívnak. Jaj, maga gyerek! Kiáltott a vikomné, hiszen Röztóné Gorió lány! Tiszta gyáros lánya, tette hozzá a hercegné. Az asszony egy cukrász lányával egy napon mutatkozott be az udvarnál. Emlékszik rá, Clara? A király elnevette magát, és latinul mondott valamit a Lisztről. Mind a kettő, hogy is csak, mind a kettő ugyanabból a Lisztből készült, szólt Eugène. Ez az, mondta hercegné. Úgy, hát az ő apja? Döbbent meg a diák. Úgy bizony. A jó embernek két lánya van, bolondulásig szereti őket. No, egyik is, másik is, úgy szólván, megtagadta őt. Ugye, a fiatalabbnak valami német nevű bankár a férje. Nassingen báró, ha jól emlékszem, kérdezte a vikomtné, Langé hercegnére pillantva. Delfin a neve, nem? Ő az a szőke nő, akinek oldalpáholya van az operában, de jár a buffonba is, és ilyen hangosan szokott nevetni, hogy észrevegyék. A hercegasszony elmosolyodott. Nem értem magát, kedvesen, mondta. Minek foglalkozik annyit ezekkel az emberekkel? Ahhoz, hogy valaki belisztezze magát Anasztázi kisasszonnyal, olyan szerelmesnek kell lennie, amilyen Resto volt. Ó, nem csinált vele jó vásárt. Az asszony Trai úr kezében van, az pedig vesztét okozza majd. Megtagadták az apjukat, ismételte Eugène. Az ám az apjukat, az apát hagyta helyben a vikontné. Egy jó apát, aki úgy hírlik 5 vagy 600 ezer frankot adott egyiknek is, másiknak is, hogy jól kiházasítsa, és boldoggá tegye őket. És magának csak 8-10 ezer frank évjáradékot tartott meg, abban a hiszemben, hogy leányai az övéi maradnak, hogy két otthont teremt náluk, két hajlékot, ahol imádni, becézni fogják. Két év sem telt el, s övéi úgy kitúrták a társaságukból, mint valami nyomorúságos tolakodót. Eugène szemében könny csillant meg. Még táplálták lelkét a tiszta és szent családi érzelmek. Még ifjú hitének varázsa tartotta fogva, s csak első napját élte a párizsi civilizáció harci porondján. Az igazi érzések lélekről lélekre szállnak, és egy pillanatig mindhárman szótlanul néztek egymásra. Hát bizony, szólalt meg Langéné. Ez borzasztónak látszik, pedig naponta tapasztaljuk. De nincs ennek világos oka. Mondja, kedvesem, sohasem gondolt még arra, mi is tulajdonképpen egy vő, idegen férfi. És mi, maga vagy én, fölnevelünk számára egy édes kis teremtést, akihez ezer szál fűz bennünket, aki 17 éven át a család szemefénye, vagy ahogy Lamertem mondaná, fehér lelke a családnak, de azután keserű gyötrelemmé válik. Amikor az az ember elveszít tőlünk szerelmével, mint valami fejszével kezdi széthasogatni az angyal lelkében azokat az érzéseket, amelyek családjához kapcsolták. Tegnap még leányunk volt, mindenünk, és mi is a mindene voltunk neki. Holnapra pedig ellenségünké lesz. Nem látunk-e naponta ilyen tragédiákat. Emitt a menny legszemtelenebbül viselkedik apósával, aki fiáért mindent feláldozott, amott a vő egyszerűen kidobja a házból anyósát. Hol a drámaiság a mai irodalomban? Szokták kérdezni, de hisz a vő drámája hátborzongató. Nem is szólva házasságainkról, amelyek szörnyű ostobassággá fajultak. Teljesen tisztán áll előttem, ami ezzel az öreg tésztagyárossal történt. Ha jól emlékszem, ez a Forió, Gorió asszonyom. Igen, ez a Morió a forradalomban választó körzetének elnöke volt. Belelátott a hírhedt kenyérinség titkába, és azzal kezdett vagyonosodni, hogy abban az időben 10-szer annyiért adott el lisztet, mint amennyibe neki került. Lisztje volt, amennyit akart. Nagyanyám intézőjétől hatalmas összegekért vásárolt, semmi kétség. Ez a Gorió, ahogy a magafajta emberek általában, osztozott a hasznon a jóléti bizottsággal. Emlékszem, az intéző azt mondta nagyanyámnak, maradhat nyugodtan Grandvierben, mert a búzájánál nem kell kitűnő polgári igazolvány. Nos, ennek a Loriónak, aki búzát adott el a lenyakazóknak, azt mondják, egyetlen szenvedélye volt, imádta a leányait. Az idősebbiket a Rőztóházba csempészte be, a másikat rásózta a nőszigenbáróra, a dúsgazdag bankárra, aki adja a nagy királypártit. Érthető, hogy a két vő a császárság alatt nem nagyon bánta, hogy az öreg 93-as velük van. Bonaparte idejében még csak ment a dolog, de már a Bourbonok visszatértekor a jó ember kezdett terhélni Rösztónak, még inkább a bankárnak. A lányok, akik talán még mindig szerették az apjukat, meg akarták tartani a kecskét is, a káposztát is, vagyis apjukat is, férjüket is. Olyankor fogadták Goriót, amikor senki sem volt náluk. Különféle gyöngéd ürügyeket eszeltek ki. Jöjjön el, papa, ekkor meg ekkor, jobb lesz úgy, egyedül leszünk, és így tovább. Én, kedvesem, azt hiszem, az igazi érzés látóvá és értővé teszi az embert, hogy vérezhetett a szíve annak a szegény 93-asnak. Látta, hogy a lányai szégyellik. Szeretik a férjüket, ő meg csak árthat a vőnek. Fel kell hát áldoznia magát, és feláldozta magát, mert apa volt. Önként vállalta a számüzetést. Látva leányai elégedettségét, tudta, hogy jó cselekedett. Az apa és gyermekei összejátszottak. Ezt látjuk léptenyomon, hiszen Gorió bácsi szemet szúrt volna leányai szalonjában. Másokat feszélyezett, ő meg unatkozott volna. Ami ezt az apát érte, azt a legszebb nő is megkaphatja attól a férfitól, akit a legjobban szeret. Ha untatja a szerelmével barátját, az faképnél hagyja, és hitványságokra vetemedik, csak hogy megszabaduljon tőle. Így van ez minden érzéssel. Kincses kamra az emberi szív, de aki egyszerre kiüríti, tönkre jut. Épp oly kevéssé bocsátjuk meg egy érzésnek, hogy teljesen kitárulkozik, mint egy embernek, hogy egy garasa sincs. Ez az apa mindenét odaadta. 20 éven át adta szíve vérét, szeretetét, aztán egy nap alatt odaadta a vagyonát. Mikor a citrom jól ki volt facsarva, leányai az utcasarkon hagyták a citroméjat. Gyalázatos a világ, mondta a vikomtné. Sáját simogatta, és nem emelte fel a szemét, mert elevenébe találtak a szavak, amelyeket Lange-hercegné elbeszélés közben neki szánt. Gyalázatos? Kérdezte hercegné. Nem, csak megy a maga útján, ennyi az egész. Azért beszélek így róla, mert meg akarom mutatni, hogy nem ülök fel a világnak. Úgy gondolkodom, mint maga, mondta, megszorítva a vikomtné kezét. A világ pocsolya. Igyekezzünk megmaradni a magaslatokon. Felállt, homlokon csókolta Bozianné-t. Mi szép most, kedvesen, mondta neki. Szebb arcszint, mint a magáé, sohasem láttam. Megbiccentette fejét az unokafivér felé, aztán elment. Gorió apó nagyszerű ember, mondta Özsen. Eszébe jutott az éjszaka látott jelenet, amikor az öreg az ezüstöt összelapította. Bozianné nem hallotta, eltűnődött. Csend volt néhány pillanatig, és a szegény diák valami szégyenfélétől megdermedve sem távozni, sem maradni, sem beszélni nem mert. A világ gyalázatos és gonosz, szólalt meg végül a vikomtné. Ha baj ér bennünket, rögtön akad egy barát, aki kész megmártani szívünkben a tőt, és még azt kívánja, hogy csodáljuk meg a markolatát. Már is röpködnek a gúnyos megjegyzések, de én védekezni fogok. Fölszegte fejét, mint igazi nagyúri hölgy, büszke szeme villámokat szórt. Ó, mondta, megpillantva Özsent. Maga itt van? Még itt vagyok, felelte gyámoltalanul a diák. Nos, Rastignac úr, bánjék úgy a világgal, ahogy megérdemli, érvényesülni akar, hozzásegítem. Fölmérheti majd a nők feneketlen romlottságát, a nyomorult, határtalan férfihűságot. Sokat olvastam ennek a világnak a könyvéből, de voltak még számomra is ismeretlen lapjai. Most már tudok mindent. Mennél hidegebben számít, annál előbbre jut. Vágjon oda kíméletlenül, akkor félni fognak öntől. Ne tekintse másnak a férfiakat és nőket közönséges postalovaknál, amelyeket ott hagy az állomáson, hogy utolsót rúgjanak, és így majd eléri vágyai végcélját. Így el, semmire se viszi, ha nem akad egy nőre, aki érdeklődik ön iránt, egy nőre, aki fiatal, gazdag és elegáns. De ha igazi érzése támad, rejtse el, mint valami kincset, nehogy megsejtsék, mert akkor el van veszve. Akkor már nem hóhér lesz, hanem áldozat. Ha valakibe beleszeret, őrizze jól titkát. Ne szolgáltassa ki, amíg nem tudja, kinek tárta fel szívét. Ha jó előre meg akarja óvni, még meg sem született szerelmét, tanulja meg. Nem szabad bízni a világban, hallgasson rám, Miguel. Naívul eltévesztette a nevét, anélkül, hogy észrevette volna. Van valami, ami borzasztóbb, mint ha két lány elhagyja az apját és halálát kívánja. Ez a valami a két nővér vetélkedése. Resto született arisztokrata. Feleségét befogadták, be is mutatták az udvarnál. Gusdozott nővére azonban a szép Delphine de Nesigen, a pénzember felesége, majd meghal bánatában. Irítség mardossa, mert 100 mérföldnyire van a nővérétől. Már nem is érzi nővérének. Ezek ketten ugyanúgy megtagadják egymást, mint az apjukat. Nesigenné bezzeg felnyalná a sarat Saint-Lazare utca és a Grenay utca közt, hogy bejuthasson a szalonomba. Rabja lett Marseille-nek, mert azt hitte, az ő révén célt ér. Gyötri emiatt Marzét, de ez valami keveset törődik. Ha majd bemutatja nekem, ő Benyáminjának fogadja. Imádni fogja magát. Szeresse aztán, ha tudja, ha nem, akkor használja fel. Meghívom majd Delfint egyszer-kétszer nagy estélyekre, amikor úgyis nagy csődület lesz nálam. De délelőtt sohasem fogadom. Köszönni fogok neki, érje be ezzel. Maga becsapta maga mögött a grófné ajtaját azzal, hogy kiejtette Goriot papa nevét. Igen, kedvesem, ha 20-szor elmegy Restonéhoz, 20-szor nem fogja otthon találni. Ki van rekesztve a házból, nos? Vezettesse be magát Goriot papával, nos igen, néhez. A szép Delfin lesz a címerpajzsa. Legyen maga az a férfi, akit kitüntet, és a nők bolondulni fognak magáért. Delfin vetétársai, barátnői, a legjobb barátnői is mind azon lesznek majd, hogy leüssék magát a kezéről. Vannak nők, akik a másik nő kiválasztott lovagját szeretik, ahogy némely szegény polgárasszony azt reméli, elsajátíthatja modorunkat, ha a kalapjainkat viseli. Önnek sikerei lesznek. Párizsban a siker minden, a hatalom kulcsa. Ha a nők elmésnek, tehetségesnek találják, a férfiak el fogják hinni, hogy az, ha csak maga ki nem ábrándítja őket, akkor aztán mindent akarhat, mindenütt megvetheti a lábát. Akkor majd megtudja, hogy a világ nem egyéb, mint megcsaltak és csalók közössége. Ne keveredjék se ezek, se amazok közé. Nevemet Ariant fonalként adom, hogy elindulhasson ebben az útvesztőben. Ne hurcolja meg ezt a nevet, mondta, hátraszegve fejét és királynői pillantást vetve a diákra. Adja vissza fehéren. Most hagyjon magamra. Nekünk nőknek is vannak megvívni való harcaink. Ha szüksége volna valakire, aki akár egy aknát is felgyújt önér, ha kell. Nos? A diák szívére ütött, mosolyjal viszonozta unokanővére mosolyát, és távozott. 5 óra volt. Özsem megéhezett, félt, hogy késve érkezik az ebédhez. Ez a félelem ráeszméltette a kellemes érzésre, hogy szinte röptében végig hordozzák Párizson. Ez a tisztára gépies örömérzés egyáltalán nem oszlatta el agyába toluló gondolatait. Az őkorabeli fiatalember, ha megvetés éri, felindul, öklével fenyegeti az egész társadalmat, bosszút forral, de önmagában is kételkedik. Rastignacra e pillanatban ezek a szavak nehezedtek. Becsapta maga mögött a grófné ajtaját. Oda megyek, fogadkozott magában, és a Bozeannénak igaza van, ha kitiltottak, én Restonné találkozni fog velem minden szalomban, ahová jár. Megtanulok vívni, pisztollyal lőni, megölöm az ő Maximját. És a pénz, figyelmeztette egy belső hang, honnan veszed a pénzt? Hirtelen feltündökölt előtte a Resto grófnénál kitáruló gazdagság. Látta a pompát, ami egy Goriot lányt megszédíthetett, látta az aranycsillogást, a közszemlére tett drágaságokat, az úrhatnámság értelmetlen fényűzését, a kitartott nő tékozlását. Ezt a híjú káprázatot rögtön elhomályosította a nagyszerű Bozeann palota. Képzelete, hogy felszárnyalt a Párizsi Társaság felső régióiba, 1000 rossz gondolatot sugalt neki, de ki is tágította eszét és öntudatát. Olyannak látta a világot, amilyen. Törvénynek és erkölcsnek nincsen hatalma gazdagokon, s a vagyonban rejlik az ultima ratio mundi. Igaza van Votrennek, dörmögte, aki gazdag, erényes. A kocsi megállt a Nelson Genevieve utcában. Ezen felsietett a szobájába, visszament, és 10 frankot adott a kocsisnak. Aztán belépett az undorító ebédlőbe, ott ültek 18-an a kosztosok, mint barmok a jászol előtt, javában abrakoltak. Irtózat fogta el a sok nyomorúság és a szoba láttára. Sokkal gyorsabb volt az átmenet, sokkal kirívóbb az ellentét, semhogy föl ne tüzelte volna benne a mértéktelen becsvágyat. Egyfelől a legelőkelőbb társadalom üde és bájos képei, fiatal eleven alakok, művészi és fényűző keretben költő ilyen szenvedélyes fejek. Másfelől sárkeretbe foglalt komor képek, olyan arcok, amelyeken csak a szenvedélyek gépezetének váza maradt meg. Eszébe jutottak a cserben hagyott Bozianné haragsugalta tanításai, kettős értelmű javaslatai. Ezeket magyarázattal kísérte a nyomor. Eltökélte, hogy 2 párhuzamos ösvényen indul a vagyonszerzés felé. A tudományt és a szerelmet veszi támaszul. Jogtudós lesz és világfi. Gyerekes gondolkodás. Ez a 2 mértani vonal a térben sohasem találkozik. Levertnek látszik, Márki úr, szólt hozzá Votren, és veségbelátó pillantással nézett rá. Nem vagyok hajlandó többé eltűrni, hogy valaki gúnyból Márkinak címezzen, fortyant fel a diák. Hogy itt valaki Márki legyen, ahhoz 100 000 frank jövedelem kell, és aki a Vokéházban él, az éppenséggel nem a szerencse kegyeltje. Votren apáskodó fitymálással mérte végig, mintha azt mondaná, kölyök egy falásra megehetnélek. Aztán így felelt. Harapós kedve van, mert nem volt sikere a szép Rösztó grófnénál, igaz? Kitessékelt, mert elmondtam neki, hogy az apja asztaltársunk, tört ki Rastignac. A vendégek összenéztek. Goriot lehúnyta pilláit, elfordult és szemét törülgette. Dohányt szórt a szemembe, mondta a szomszédjának. Aki Goriot apót bosszantja, velem gyűlik meg a baja, figyelmeztette Özen a volt tésztagyáros szomszédját. Többet érő mindnyájunknál. A hölgyekről nem beszélek, hajolt meg Tájfer kisasszony felé. Ez a mondat tiszta levegőt teremtett. Özen határozottsága elhallgattatta a jelenlévőket, csak Votren szólt hozzá ingerkedve. Ha Goriot ügyét magáévá teszi és felcsap gondviselőjének, akkor értsen a kardforgatáshoz és tudjon bánni a pisztollyal. Meg lesz, mondta Özen. E szerint ma megkezdi a harcot, talán, hangzott a válasz. De senkinek sem tartozom számadással személyes ügyeimről, ahogy én sem firtatom, mit művelnek mások éjek idején. Botrán Sandán pillantott Rastignacra. Fiacskám, ha tudni akarja a bábjáték fortéjait, egészen be kell mennie a bódéba. Nem elég, ha csak a kortina lyukain át kukucskál. Elég a fecsegésből, tette hozzá látva, hogy Özenből kitörni készül az indulat. De lesz majd 1-2 szavunk egymáshoz, amikor ön akarja. Az ebédlőre hideg komorság nehezedett. Az öreg Goriot elmerülve fájdalmában, melyet a diák korábbi mondata okozott neki, nem érezte, hogy a hangulat megváltozott irányában, s hogy egy fiatal ember, aki véget tudott vetni, üldöztetésének védelmébe vette. Goriot úr, e szerint, kérdezte halkan Vokéné, csak ugyan egy grófné apja? Meg egy báróné, felelte Rastignac. Egyébre se való, mondta Bianchon Rastignacnak. Megtapogattam a fejét, csak egy dudor van rajta, apasági dudor. Ő az örök atya. Özen sokkal komolyabb volt, mint sem nevetni tudott volna Bianchon tréfáján. Hasznosítani akarta Bozianné tanításait, törte a fejét, honnan szerezhetne pénzt. Gondolkodóba esett, egyszerre kopárnak is, dúsnak is látta a világ termőtalaját. Ebéd végeztével egyenként elszállingóztak mellőle asztaltársai, csak Goriot apó maradt a teremben. Hát, látta a leányomat?
Kérdezte meghatottan a fiatalembertől.
Mélázásából felriadva Özsen megfogta az öreg kezét, és kissé elérzékenyülve nézett a szemébe.
Ön derék becsületes ember, mondta. Majd később beszélünk a leányáról. Felállt, mert nem akart most szóba ereszkedni Gorióval.
Elvonult a szobájába, s ott a következő levelet írta anyjának. Drága anyám, nézz utána, nincs-e egy harmadik emlőd, melyből táplálhatnál. Olyan helyzetben vagyok, hogy rövidesen megcsinálhatom a szerencsémet. De szükségem van 1200 frankra, ezt okvetlenül meg kell kapnom. Apámnak ne szólj a kérésemről, mert talán ellenezné már pedig, ha nem kapnám meg a pénzt. Kétségbeesésemben kénytelen volnék főbelőni magam. Mindent megmagyarázok, mihelyt találkozunk, mert köteteket kellene összeírnom, hogy megmagyarázhassam, milyen helyzetben vagyok. Nem játszottam, anyám, senkinek adósa nem vagyok. De ha meg akarod tartani az életet, amelyet adtál nekem, meg kell szerezned ezt az összeget. Röviden. Eljárok Bozion Vicomte-néhoz, aki pártfogásába vett. Társaságban kell forognom, és nincs egy garasom, hogy tiszta kesztyűt húzhassak. Megélnék vizen és száraz kenyéren koplani is tudnék, de nem lehetek meg a szükséges szerszámok nélkül, amelyekkel ezen a földön a szőlőt művelik. Arról van szó, hogy vagy sokra viszem, vagy megrekedek a sárban. Tudom, mi reményeket helyeztetek belém, és minél előbb be akarom váltani azokat, jó anyám. Adj el néhány régi ékszert, nem sokára kárpótollak értük. Eléggé ismerem családunk helyzetét, hogy méltányolni tudjam az ilyen áldozatot, hidd el. Nem hiába kérlek rá, hiszen különben szörnyeteg volnék. Kérésemet vedd úgy, mint a parancsoló szükség kiáltását. Egész jövőnk függ ettől a segélytől, amellyel meg kell indítanom a hadjáratot. Mert itt Párizsban örökös harc az élet. Az összeg kiegészítésére nem volna más mód, mint hogy nagynéném eladja a csipkéit, mondd meg neki, hogy sokkal szebbeket küldök majd neki helyettük. És így tovább. Írt külön-külön két húgának is, elkérte megtakarított pénzüket, s hogy kiszedje belőlük, anélkül, hogy családi körben említést tegyenek ez áldozatról, amelyet bizonyára boldogan hoznak meg, tapintatukra hivatkozott. Megérintette a becsület húrjait, amelyek oly erősen ki vannak feszítve, s oly zengően szólalnak meg a fiatal szívekben. A levelek megírása után mégis akaratlanul elszorult a szíve. Megtorpant, megremegett. Az ifjú törtető ismerte magányban eltemetett lelkek szeplőtlen nemességét. Tudta, hogy húgainak fájdalmat fog okozni, de egyúttal örömet is. Mi boldogan beszélgetnek majd négy szem közt a szőlőskert mélyén szeretett testvérbátyjukról. Lelki szemével látta őket, ahogy titokban számolgatják vagyonkájukat, és inkognitó küldik el neki a pénzt, a huncutok, ezzel az első lányos csalafintasággal mutatva meg nagy lelkűségeket. A testvéri szív szintiszta gyémánt gyöngétsége határtalan, mondta magában. Restelte, hogy írt nekik. Mi hatalmasan, mi tisztán tör majd az ég felé fohászuk. Van-e áldozat, amit kéjjel meg ne hoznának érte, mert hogy fájna anyjának, ha nem küldhetné el a teljes összeget? Ezek a szép érzelmek, ezek a rettentő áldozatok adják alá a létrát, hogy elérhesse Delphine de Nassigent. Néhány könnyet ejtett az utolsó tömjén szemeket a család szentoltárára. Kétségbe esett, izgalommal járt föl alá, Gorió apu meglátta a félig nyitva maradt ajtón, át belépett és megkérdezte. Mi baj, uram? Kedves szomszéd, még fiú és testvér vagyok, úgy, ahogy ön apa. Igaza van, ha reszkett a lányáért. Az a Maxime de Trahé tönkre fogja tenni Anasztazi grófnét. Az öreg Goriú néhány érthetetlen szót motyogva visszavonult. Másnap Rastignac a postára ment, hogy föladja a leveleit. Az utolsó pillanatig habozott, de végre ezzel a szóval dobta be őket a levélszekrénybe. Nyerni fogok. Játékos. Vagy nagy hadvezér mondás, a fatalista mondás több embernek okozta vesztét, mint amennyit megment. Néhány nap múlva Eugène elment Rostow grófnéhoz, de nem fogadták. Háromszor is visszatért, mindannyiszor zárt ajtóra talált, noha olyan időben jelentkezett, amikor Maxime de Trahé nem volt ott. A vikomtnénak igaza volt, a diák már nem tanult. Eljárt az órákra, hogy ott legyen a névsorolvasáson, de miután igazolta jelenlétét, odébb állt. Úgy okoskodott, mint a legtöbb diák. A tanulás vizsgaidőre halasztotta, elhatározta, hogy összesűríti a második és harmadik tanév anyagát, és az utolsó pillanatban majd komolyan nekilát, és egy szuszra megtanulja a jogot. Így 15 hónapja maradt, hogy szabadon hajókázzon Párizs óceánján, s vagy a nők uszájába szegődjön, vagy kihalássza a szerencséjét. Ezen a héten kétszer volt Bozianné-nál, de csak akkor ment fel hozzá, amikor Ahuda Márki már elhajtatott a hintaján. Ez a kiváló asszony, a Saint-Germain negyed legköltői balakja, egy ideig még győzött a vetélkedésben, meg tudta gátolni Rochefort kisasszony és Ahuda Pinto Márki egybekelését. Az utolsó napok azonban, amelyek a boldogság elvesztésétől való rettegés miatt Bozianné részére minden eddiginél forróbbakká váltak, siettették a katasztrófát. Ahuda Márki Rochefortékkal egyetértésben kedvező körülménynek tekintette az összeveszést és a kibékülést, azt remélték, hogy Bozianné megszokja a házasság gondolatát, és végül is feláldozza pásztoróráit a férfiak életében előrelátható fordulat kedvéért. Naponta megismételt szent fogadkozások ellenére tehát Ahuda tovább színészkedett, és a Márkiné örömest hitt az ámításnak. Ahelyett, hogy nemes elszántsággal kiugrott volna az ablakon, a lépcsőn gurítatta le magát, mondta utóbb legjobb barátnője, Lange-hercegné. Ez az utolsó verőfény mégis elég sokká tartott, hogy a vikomtné Párizsban maradjon és szolgálatára álljon ifjú rokonának, akihez valamiféle babonás vonzalom fűzte. Eugène megértő odaadást mutatott iránta olyan időben, amikor a nők senki szemében nem találnak őszinte részvétet, valódi vigaszt. Ha egy férfi ilyenkor gyengéd szavakat mond nekik, rendszerint számításból teszi. Rastignac tökéletesen ismeri óhajtotta a terepet, mielőtt a Nassigan ház közelébe merészkedett volna. Ezért tájékozódni akart. Goriú apa múltja felől bizonyos értesüléseket gyűjtött, amelyek a következőképpen foglalhatók össze. Jean-Jacques Goriú a forradalom előtt egyszerű tésztagyári munkás volt. Ügyesen dolgozott, takarékosan élt, s volt benne elég vállalkozó szellem, hogy megvásárolja a gazdája üzletét, miután az véletlenül áldozatul esett az 1789-es első felkelésnek. A Jassin utcában a gabonacsarnok közelébe telepedett le, és okos számítással elfogadta körzetének elnökségét, hogy ebben a veszélyes időszakban a legbefolyásosabb személyek védelme alá helyezze üzletét. Ennek a bölcs előrelátásnak köszönhette vagyonát, amely az igazi vagy mesterséges éhínség idején kezdett gyűlni, amikor a kenyérmagvak ára hatalmasan felszökött Párizsban. Az emberek egymást ölték a pékboltok ajtaja előtt, mi alatt egyesek
tülekedés nélkül vásárolták a fűszeresnél az olasz tésztaféléket. Korió polgártárs sok pénzt zsebelt be abban az esztendőben, és a bőséges forgótőke birtokában később ura lett a piacnak. Az történt vele, ami minden, bár csak viszonylagos képességű emberrel is megesett, a középszerűség húzta ki a csávából, s mert vagyoni helyzete csak akkor vált ismeretessé, amikor a gazdagság már nem járt veszedelemmel, senkiben sem támasztott tirítséget. Úgy látszott, egész értelmi képessége kimerült a gabona kereskedésben. Ha gabonáról, lisztről, korpáról volt szó, ha az áru minőségét és eredetét kellett felismerni, gondoskodni a tárolásról, előre látni az árfolyamokat, megjósolni, bő vagy szűkös lesz az aratás, jutányosan beszerezni a gabonát, felhajtani a készleteket Szicíliában vagy Ukrajnában, Gorjó apó párját ritkítóan élelmes volt. Aki látta, hogy ügyeit intézi, a gabona kivitelének és behozatalának törvényeit magyarázza, tanulmányozza azok szellemét és fölismeri hibáikat, miniszteri szék betöltésére is alkalmasnak hitte volna. Szívós, tevékeny, erélyes, kitartó, gyors volt a vállalkozásaiban, sas szemmel figyelt, mindent megelőzött, mindent előrelátott, mindent tudott, mindent eltitkolt. Diplomata volt a dolgok megértésében, hadvezér a cselekvésben, de mihelyt eltávolodott szakmájától. És egyszerű, sötét boltjából kilépve, annak küszöbén, tétlen óráiban az ajtófélfát támasztotta, megint az a korlátolt és faragatlan munkás lett, aki képtelen egy okoskodás megértésére, érzéketlen minden szellemi élvezet iránt, olyan ember, aki elalszik a színházban, aféle párizsi doliban, akinek csak a butasága rendíthetetlen. Az ilyen természetű emberek majdnem mind hasonlítanak egymáshoz. Majdnem mindnek a szívében lakozik egy magasztos érzés. Két kizárólagos érzést töltött el a tésztagyárost, és kiszikkasztotta a szívét, ahogyan értelmét teljesen lekötötte a gabona kereskedelem. Feleségét, aki egy brig gazdag bérlő leánya volt, vallásos rajongással határtalanul szerette. Csodálta gyöngéd, de szilárd, érzékeny és bájos lényét, amely oly ellentétes volt az övével. Ha van emberi szívben vele született érzés, kétségtelenül ez a pártfogolás gőgje egy gyengéd lény iránt. Tegyük hozzá a szerelmet, az őszinte lelkek mély hálaérzését, gyönyörei kútforrása iránt, és akkor egy sereg lelki különbséget meg fogunk érteni. Hét eszendei felhőtlen boldogság után Goriót súlyos csapás érte, elvesztette feleségét. Az asszony az érzelmek körén túl is kezdett fölötte uralkodni. Talán kiművelte volna ezt a nehézkes embert, talán fölkeltette volna benne a fogékonyságot a világ és az élet iránt. Ebben a helyzetben viszont az esztelenségi kifejlődött Gorióban az apai érzés. A halál által kijátszott érzelmeit átvitte két leányára, akiknél eleinte teljes viszonzásra talált. Kereskedők, földbirtokosok vetélkedtek, hogy hozzáadják lányukat, de hiába kapott fényes ajánlatokat, ő özvegyen akart maradni. Apósa, az egyetlen ember, akihez vonzódott, határozottan állította, hogy Gorió megesküdött, nem lesz hűtlen halott feleségéhez. A gabonacsarnok üzérei képtelenek lévén megérteni ezt a magasztos őrületet. Kigúnyolták őt, és valami fura csúf nevet aggattak rá. Amikor egyikük vásári áldomás közben elsőnek merte kiejteni ezt a nevet, a tésztagyárostól akkora ütést kapott a vállára, hogy fejjel esett neki az Obrin utca egyik sarokkövének. Hogy mennyire közismert volt Gorió feltétlen odaadása, Viltó gyöngét szeretete leányai iránt mutatja az alábbi eset. Egy ízben egyik konkurens el akarta távolítani a piacról, hogy egyedül irányíthassa az árfolyamokat, ezért azt mondta neki, hogy Delfint elütötte egy hintó. A tésztagyáros halálsápadta rohant el a csarnokból, napokig beteg volt, úgy megrázták, az ellentétes érzelmek, amelyeket ez az álhír váltott ki benne. Ezúttal nem sújtotta vállon hatalmas öklével az illetőt, hanem kiűzte a csarnokból. Oly módon, hogy válságos helyzetben bukásba hajszolta. Leánya egy persze oktalanul nevelte. Több mint 60 000 frank jövedelméből Goriot papa magára alig 1200-at költött. Abban lelte át örömét, hogy kielégítse két leánya szeszélyeit. A legkiválóbb tanítókra bízta, hogy ismertessék meg leányait a jó neveltség elemeivel. Társalkodó nőt fogadott melléjük, aki szerencséjükre okos, jó ízlésű nő volt. Hátas lovuk hintójuk volt, úgy éltek, mint valami dúsgazdag öreg úr szeretői. Csak egy szavukba került, apjuk azonnal teljesítette legköltségesebb kívánságaikat is. Mindazért, amit adott nekik, csak kedvességet kívánt cserébe. Goriot az angyalok közé, így szükségképpen önmaga fölé emelte leányait. Szegény feje még azt a bánatot is szerette, amit okoztak neki. Amikor eladósorba kerültek, ízlésük szerint választhattak maguknak férjet. Mindegyikükre apjuk vagyonának fele esett hozományul. Anasztazinak Röztogróf udvarolt. A feltűnően szép lányt arisztokratikus halmai arra bírták, hogy az apai házból magas társadalmi szférákba emelkedjék. Delfina pénzt szerette, hozzáment hát Nesigenhez, a német származású bankárhoz, akiből szent birodalmi báró lett. Goriot megmaradt tésztagyárosnak. Leánya és vői csak hamar megütköztek azon, hogy tovább is kereskedik. Élete volt ez a foglalkozás. 5 éven át állta unszolásukat, míg végül rászánta magát, hogy üzletének eladási árával és az utolsó évek hozamával visszavonuljon. Ebből a tőkéből Vokéné becslése szerint, akihez beköltözött, 8-10 000 frank évi jövedelme volt. Kétségbeesésében vetődött ebbe a panzióba, amikor látta, hogy a vejei nem csak attól tiltják el leányait, hogy őt magukhoz vegyék, hanem azt sem engedik, hogy mások jelenlétében fogadják. Ennyit tudott Goriotról az a bizonyos Muré úr, aki az üzletét megvásárolta. Ezek az adatok megerősítették a kósza feltevéseket, amelyekről Lange hercegnő beszélt. Itt végződik ennek a homályos, de megrendítő párizsi tragédiának az expozíciója. December első hetének vége felé Rastignac 2 levelet kapott, az egyiket anyjától, a másikat idősebbik húgától. Megörült, de meg is rémült az ismerős írások láttára. Ez a 2 vékony papírlap dönt reményeinek életéről vagy haláláról. Míg egyfelől némi szorongás fogta el, ahogy eszébe jutott szüleinek szűkös helyzete, másfelől sokkal jobban ismerte iránta való szeretetüket, sem hogy ne félt volna attól, hogy utolsó csepp vérüket is képesek nekiadni. Anya levele így szólt. Édes fiam, itt küldöm a pénzt, amit kértél tőlem. Használd fel jól, mert ha az életed megmentéséről lenne szó, akkor sem tehetnék szert még egyszer így tekintélyes összegre úgy, hogy apád ne tudjon róla. Márpedig ez megzavarná családi életünk összhangját. Hogy megszerezhessük, kénytelenek lennénk biztosítékul lekötni a birtokunkat. Nem ítéltem meg olyan tervek értékét, amelyeket nem ismerek. De miféle tervek azok, amelyekbe engem nem mersz beavatni? Nem kellett volna kötetekre menő magyarázat. Elég lett volna egy szó is, egy bizalmas szó anyádhoz. Ez megkímélt volna engem a bizonytalanság aggodalmaitól. Nem titkolhatom előtted, hogy leveled fájdalmas hatást tett rám. Édes fiam, minő érzés kényszerít rá, hogy ilyen rémületet olcs a szívembe? Nagyon szenvedhettél írás közben, mert én nagyon szenvedtem, mi alatt soraidat olvastam. Miféle útnak vágsz neki?
Hogy olyannak lássanak, amilyen nem vagy, hogy olyan társaságban forogj, ahol a kötelező költekezést nem győzött pénzzel, s ahol elvesztegeted a tanulmányaidhoz szükséges drága időt. Jó fiam, hallgass anyádra, hidd el, a tekervényes utak nem vezetnek jóra. A te helyzetedben levő fiatalembernek erénye a türelem és lemondás. Nem korhollak, nem szeretném, ha keserű szájízzel fogadnád küldeményünket. Szavaim a bízó, de előrelátó anya szavai. Te tudod, mik a kötelezettségeid, én viszont tudom, mi tiszta a szíved, s mi kitűnők a célkitűzéseid. Félelem nélkül mondom hát, menj, szeretett fiam, járd az utadat. Reszketek érted, mert anya vagyok, de jó kívánságaink és áldásaink kísérik minden léptedet. Légy megfontolt, mert férfi vagy, és öt embernek, akit szeretsz, rajtad áll sorsa. Igen, tőled függ a szerencsénk, ahogy a te boldogságod a miénk is. Mindannyian kérjük a jó Istent, segítsen meg vállalkozásaidban. Marciak nénéd páratlan jóságról tett tanúságot ez alkalommal. Még azt is helyben hagyta, amit a kesztyűidről írtál nekem. Nem tehet róla? Gyengéje ez az első szülött, mondta vidáman. Özsen, szeresd a nénédet, majd csak akkor mondom el, mit tett érted, ha már révbe értél. Máskülönben égetné ujjaidat a pénze. Ti gyermekek nem tudjátok, mit jelent föláldozni emléktárgyainkat, de mi az, amit érted, fel nem áldoznánk. Azt izeni általam, hogy csókolja a homlokodat, és ezzel a csókkal erőt akar neked adni, hogy légy nagyon boldog. A derék kitűnő asszony maga is megírta volna ezt, ha kezét nem gyötörni a csúz. Apád jól van. Az 1819-i szüret jobb volt, mint reméltük. Isten veled, édesfiam, hugocskáidról nem mondok semmit. Laur ír neked. Neki engedem át az örömet, hogy apróbb családi eseményekről pletykáljon. Adja ég, hogy sikered legyen. Igen, legyen sikered, Özsen. A fájdalom, amiben részeltettél, sokkal metszőbb, sem hogy még egyszer el tudnám viselni. Megtudtam, mi az, ha az ember szegény, amikor azért kívántam magamnak vagyont, hogy gyermekemnek adhassam. Isten veled hát, ne hagyj bennünket hír nélkül, és vedd a csókot, amelyet szívből küld neked, anyád. Özsen sírva fakadt, amikor a levél végére ért. Eszébe jutott Gorió papa, hogy összetörte az ezüstjét, és eladta, hogy kifizethesse leánya váltóját. Anyád összetörte az ékszereit, mondta magában. Nagynénét bizonyára sírt, amikor eladta néhány kedves erekéjét. Mi jogon károsztatnád Anasztazit? Te a jövőd érdekében teszed ugyanazt, amit ő a szeretőjéért tett. Melyiktek különb a másiknál? A diák úgy érezte, mintha tűrhetetlen forróság mardosná bensőjét. Le akart mondani a világról, nem akarta elvenni ezt a pénzt. Azt a nemes és szép lelkifurdalást érezte, amelyet ritkán méltányolnak érdeme szerint az emberek, amikor megítélik fele barátaikat, de amelyért az ég angyalai feloldoznak nem egy bűnöst, akit a földi bírák elítélnek. Rastignac most húga levelét nyitotta fel, szívét fölüdítették az ártatlanul bájos mondatok. Levelet kapóra jött, drága bátyám. Agathe és én oly sok különféle módon akartunk felhasználni pénzünket, hogy nem tudtuk eldönteni, mit vásároljunk. Úgy csináltál, mint a spanyol király inasa, amikor feldöntötte felséges gazdája óráit. Egyetértést teremtettél köztünk. Mondom,
Folyton azon veszekedtünk, hogy melyik kívánságunk előbbre való, és képzelt kedves Özsen, nem jutott eszünkbe a pénznek az a felhasználása, amely minden óhajunkat magába foglalná. Egyet táncolt örömében, egész nap olyanok voltunk, mint a bolondok, olyannyira, mondaná a néni, hogy anyánk komolyan ránk szólt. Mi lelte a kisasszonyokat? Ha picikét összeszíd, azt hiszem még jobban örültünk volna. Milyen öröme lehet egy nőnek abban, ha szenvedhet azért, akit szeret? Csak én estem gondolkodóba és szomorkodtam el, nagy örömem közepette, bizonyára rossz feleség lesz belőlem. Túlságosan költekező vagyok. Két övet vettem nemrég, meg egy csinos kis szerszámot, amellyel a fűzőimet lyukazgatom. Csupa haszontalanságot, úgyhogy kevesebb pénzem volt, mint annak a dundi ágátnak, aki takarékos és egymásra rakja a talériait, mint a szarka. 200 frankja volt. Nekem szegényként nincs csak 150. Úgy kell nekem, jó is szeretném kútba dobni az övemet, mindig kínszenvedés lesz hordanom. Téged loptalak meg vele. Ágát édes volt. Azt mondta nekem, tudod mit? Küldjük el kettőnk nevében a 350 frankot. De nem állhatom meg, hogy el ne meséljem, hogyan estek a dolgok. Tudod, mit csináltunk, hogy megtartsuk parancsaidat? Magunkhoz vettük dicső pénzünket, sétálni mentünk, és ahogy kiértünk az országútra, egyenesen Rufekbe siettünk, ott se szó, se beszéd, átadtuk az összeget Grimberg királyi postamesternek. Hazamenet könnyűek voltunk, mint a fecskék. Talán a boldogság tesz könnyűvé, kérdezte Ágát. 100 meg 100 félét beszéltünk még, de nem akarom elismételni, mert túl sok szó esett. Önről párizsi uraság. Ó, kedves bátyám, nagyon szeretünk, ezzel megmondtam mindent. Ami a titkot illeti, nagynéném szerint olyan jó kis firmák, mint mi vagyunk, mindenre képesek, még arra is, hogy hallgassanak. Anyám a nénivel nagy titokzatosan Angolembe utazott, és mindketten hallgatásba burkolták útjuk politikai céljait. Indulásukat hosszas tanácskozások előzték meg, amelyekből azonban mi kivoltunk zárva. Az áttört muszlinruha, amelyet az infáns nők hímeznek ki virágokkal a királynő ő felsége számára, a legnagyobb titokban készül. Már csak két arasznyi van hátra. Határozatba ment, hogy Vertuil felé nem építenek kőkerítés, csak élősövény lesz ott. Igaz, hogy a népesség így kárt szenved majd gyümölcsösben, szőlőben, de legalább a vendégek szép kilátásban gyönyörködhetnek. Ha a trónörökösnek szüksége lenne zsebkendőre, tudjatjuk vele, hogy Marsiakné nagyasszony Pompei és Herculanum néven ismeretes kincses ládáiban és lomtáraiban kutatva felfedezett egy vég szép hollandi vásznat, amelyről nem tudott. Agát és Laure kisasszonyok rendelkezésére bocsátják cérnájukat, tűjüket, és mindig kisé vörös kezüket. A két hercegúrfinak, Don Henrynak és Don Gabrielnek még megvan az a gyászos szokásuk, hogy tele eszik magukat szőlőlekvárral, bosszantják nővéreiket, tanulni nem akarnak, leszedik a madárfészkeket, örökké zajonganak, és bár tiltják az állam törvényei, fűzfa vesszőket nyesnek sétapálcának. A pápai nuncius, vagy ahogy közönségesen mondják, a plébános úr kiközösítéssel fenyegeti őket, ha a nyelvtan szent szabályait továbbra is elhanyagolják a bodzapuska kedvéért. Isten veled, kedves bátyám, még soha levél nem vitt annyi őszinte szívből fakadó jó kívánságot, mint ez. Lesz sok mesélnivalót, ha hazajössz. Mindent nekem mondj el ám, én vagyok az idősebb. Nagynéném sejtette velünk, hogy sikereid vannak a társaságban. Egy hölgyről van szó, Csitt a többiről. Csitt persze, nekünk szól. Nézd, Zsen, mi nélkülözhetnénk a zsebkendőket, ahelyett inkább ingeket varnánk neked. Erre gyorsan válaszolj. Ha a sürgő szükséged lenne jól megvarrott, szép ingekre,
Rögtön neki kellene látnunk, és a Párizsban most olyan szabás a divat, amelyeket nem ismerünk, küldhetnél mintát különösen a kézelőkhöz. Pápát csókolom a bal homlokodat, amely kizárólag az enyém, a másik lapot Agátnak hagyom, aki megígérte, hogy nem olvas el, amit írtam, de hogy biztos legyek benne, mellette maradok, mi alatt ír. Szerető hugod, Lord de Rastignac.